testvérek, Isten igével köszöntelek benneteket a 85. Zsoltárból. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát. Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragot hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többet. Amen. Kegyelemékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és a föltámadott Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, kezdjük meg Istenünk dicséretét, és énekeljük a 722. dicséretünket, annak mind a három versét, Ó Jézus árva csendben, a 722. dicséretet énekeljük. Istenünk, teremtő édesatyánk, hálásak vagyunk jelenlétedért, amelyet meghívhatunk a legszentebb név Jézus Krisztus neve által. Hálásak vagyunk lelked munkájáért, és kérjük is, hogy fakassza fel szívünkben a dicséretet, a hálaadást, a Krisztus előtti örömet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy véred megtisztít bennünket minden bűntől. Kérünk, hogy vezesse el bennünket az ige, és a lélek hatalma által igaz bűnbánatra. Igéd és törvényed alapján önfelismerésre, szembesülésre, töredelemre. Te áldottál ezt a mai alkalmat, hogy mindez elvégződjön a mi szívünkben. Köszönjük igédet, annak igazságát, annak teljességét, amely elvezet bennünket az igaz Isten ismeretre. Urunk, vágyódunk arra, hogy szólj hozzánk. Annyi gátja van bennünk, Urunk, annak, hogy meghalljuk, amit üzenni kívánsz. De köszönjük, hogy a kegyelem mindennél nagyobb. Így vágyódunk, Urunk, arra, hogy megszólíts bennünket, és a kis Sámuel el együtt imádkozzuk, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Arra kérünk, hogy szoríts ki a szívünkből, a gondolatunkból mindent, ami elválaszt tőled. Lelked tegyen bennünket szabaddá, és készségesse arra, hogy meghalljuk, amit üzenni kívánsz. Hálásak vagyunk, Urunk, ennek a hétnek minden egyes napjáért. Köszönjük, ahogy igéd vezet bennünket szelídséggel, de határozottsággal, elegészen a Golgotai keresztig, és annak a dicsőséges öröméig, hogy találkozhatunk a föltámadott Úr Jézus Krisztussal. Hálásak vagyunk, Urunk, a velünk való közösségedért, kimondhatatlanul a hálásak vagyunk a megváltásért, a Golgotai keresztért, és örvendez vagyunk, hálásak, Urunk, a feltámadás, az örök élet, az üdvösség valóságáért. Urunk, szólj, vágyódunk meghalani, megérteni, és szívünkbe zárni a te ígéret, és kérünk, hogy lelked végezz el, hogy sok-sok gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Legyél itt közöttünk, tegyél bennünket egyé a mennyei Isten tisztelettel, ahol angyalok, szeráfok dicsőítenek és magasztalnak téged. A legszentebb név az Úr Jézus Krisztus neve által. Amen. Kedves testvérek, Istenek kijelentését olvasom a Máté szerinti evangéliumból, a 22. fejezetből, a 21. fejezetből, a 33. verstől, a 46. vers végéig, tehát a Máté szerinti Szent Evangéliumból, a 21. fejezetből, a 33. verstől, a fejezet végéig, a 46. versig. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtot készítetett, és őrtornyot építetett benne, azután bérbe adta a munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között, ez az örökös, gyertek üljük meg, és aztán miénk lesz az örökség. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétették tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Ez Istenünk áldott szent igéje. Kedves testvérek, ezen a héten olyan tanításokat, példázatokat olvasunk a Szentírásból, az evangéliumból, amelyek az utolsó héten hangoztak el. Különös hangsúlyt ad ezeknek a tanításoknak, a tanítás üzeneteinek, a példázat üzeneteinek az, hogy a Golgotai kereszt felé tartó megváltó mondja el. Ő már tisztában van, hogy mi az, ami következni fog. A Golgotai kereszt felé tartva mondja el, és ennek különös hangsúlya is van a számukra. Így tehát mielőtt megnéznénk, beletekintenénk ebbe a példázatba és annak az üzeneteibe, szeretném mindenképpen kiemelni ennek a példázatnak a hátterét, és én azt gondolom, hogy semmi sem adja meg jobban, erőteljesebben ennek a hátterét, amit így olvastunk ennek a példázatnak a végén. Csak sikeresen becsuktam a Bibliámat, de mindjárt kikeresem. Ez a pár vers. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. És így fogalmaztam meg magamnak azt az állapotot, ami ennek a történetnek a hátterében van, hogy szólnunk kell a szívnek a belső állapotáról. A Máté evangéliumában a béna meggyógyításának a történetében ezt olvassuk. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszat a szívetekben? Tehát a szív benső szándékáról van szó, ott a béna meggyógyításának a történetében is, és itt is, amikor elhangzik ez a példázat. Ez a háttere, a szív belső szándéka. Mindenképpen ezt a kifejezést rögzítsük önmagunk számára, mert nagyon fontos, hogy ezt lássuk és értsük. A szív belső szándéka. Egyszerre a tartalma, ami a szívben van, a főpapok szívében van, és a mi szívünkben is van, és egyszerre ennek a szívnek az állapota. Mert minden emiatt történik. Ezért hangzik el ez a példázat. Ezért tart Jézus Krisztus a Golgotai kereszt felé. A szívünk benső szándéka szerint. A tartalma miatt és az állapota miatt is. Ha ezt nem értjük meg, ha nem fogjuk föl a hitünkkel, hogy erről van szó, nem kevesebbről, amikor a nagy hétről beszélünk, amikor Jézus megváltói haláláról beszélünk, hogy a szívünk állapota, a szív belső tartalma, a szív állapota és a szívünk belső tartalma miatt jött el, akkor nem értjük meg a nagypénteknek az üzenetét, legfőképpen az okát, amiért a megváltó a Golgotai keresztre megy. Hiszen nem leszünk egyé akkor vele a halálának a hasonlóságában. Pedig azt mondja az evangélium, hogy akkor leszünk egyé vele, az ő föltámadásának hasonlóságában, ha egyé váltunk az ő halálnak valóságában is, és hasonlóságában is. Ez az első, amiről szeretnék közöttetek nagyon röviden beszélni, ez az első, amit szerettem volna kiemelni, hogy mielőtt megnéznénk, hogy mi minden szerepel ebben a nagyon gazdag példázatban, nagyon fontos az a háttér, amiben elhangzik. Nem csak az időbeli háttér, hogy ott nagy héten hangzik el ez a példázat, hanem az a háttér, ahogy megszólítatnak az emberek, akik hallják, és hogy mi is megszólítatunk ezáltal a példázat által. A szívünk belső állapotáról van szó. A szívünk belső tartalmáról van szó. Amit ott a béna megvitásnak a történetében is a mindenség Ura, az Isten fia pontosan látott. És most is erről van szó. Minden ezért történik. Mindennek az oka a szívünk belső állapota és tartalma. Nem mondhatunk kevesebbet. Nem állíthatunk kevesebbet. Nem indulhatunk el kevesebből. És akkor induljunk el ebben a szép, nagyon-nagyon gazdag példázatban, amely, már most előre elmondom, hogy nagyon komolyan szembesít bennünket. Azt hittem magamnak ide első üzenetképpen, hogy nagyon komoly bajban vagyunk a tulajdonnal. Hogy jön ez ide, mindjárt meg tudjuk látni. Nagyon komoly bajban vagyunk a tulajdonnal, és nem csak a tárgyi világra vonatkoztatva, bár azt gondolom, hogy a birtoklás vágya nyíltan, vagy sokkal rejtettebben az egyik legmeghatározóbb motivációnk ebben az életben. Azért állok meg egy pillanatra, mert érdemes ebbe belegondolni, nem csak úgy kutyafuttában átgondolni ezt, hogy hát igen, nagyon mélyen meghatároz bennünket a birtoklás vágya. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mélyen meghatároz bennünket az, hogy birtokolni akarunk. Hogy tulajdonosok akarunk lenni. Nagyon sok minden van emögött, nagyon összetett. Én csak egyet emelek ki, talán sokszor a kompenzáció. A szeretet hiánya, amely szintén a bűneink miatt van, próbáljuk kompenzálni. Gondoljunk csak azokra, talán bennünket is érint, akik elmennek és vásárolnak, és vásárolnak, és vásárolnak, és csak gyűl a lakásban, de valahogy soha nem jutnak el oda, ami valóban a szív belső állapotában van. 26 év vagyok lelkipásztor, és mind a 26 év alatt, és ezért hálás is vagyok, bár nagy feladat, jelen voltam az iskolákban. Még akkor is, amikor nem volt órarendbe iktatva a hittan, hanem ilyen fakultatív volt délutánonként, esténként. Beosztott lelkészként is, Rákosszent Mihályon, Újpalotán is mindig jelen voltam, és ez egy nagyon komoly feladat, mindig megfogadom minden tanév végén, hogy ez volt az utolsó tanév, jövőre csinálja valaki más. Aztán mindig a legtöbb impulzust, a legtöbb tanítást, nagyon sok fontos tanítást ott az iskolába kapok. De miért mondom ezt? Mert felfigyeltem arra, amiről az előbb beszéltem, erről a tulajdonásról, a birtoklásról, a gyerekek között, akik olyan meggyőzően tudnak hazudni arról, hogy az a színes ceruza, az az övé, vagy amit éppen az én asztalomról vettem, olyan meggyőzően tudja mondani, hogy ez hozzá tartozik, hogy szinte már én magam is elhiszem, vagy feladom, és nem szólok semmit. Iva nem adott. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy pont a gyermekek között lehet ezt nagyon erőteljesen látni, mert ők tényleg szinte semminek nem a tulajdonosa. Nem felnőttek. Én nem hatásvadászat miatt álltam meg egy pillanatra, hanem tényleg gondoljunk ebbe bele, hogy ők legtöbbször semminek a tulajdonosa. És valahol át akarják érni a tulajdonos érzését. Amikor karácsony után visszamegyek az iskolákba, sok-sok évig elkövettem azt a hibát, hogy megkérdeztem a gyerekeket, hogy na ki mit kapott karácsonyra? Ezt most már évek óta nem teszem, azért nem teszem, megmondom őszintén, mert vannak szegényebb hátterű gyermekek, akik szinte semmit nem kapnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz kérdés, erre kellett rájönnöm. De azt figyeltem meg, hogy egymásra licitálnak, és pontosan tudom, hogy nem kapott ennyi mindent, amit felsorol. De miért mondja ezt? Mert tulajdonos akar lenni. Mert ő is birtokolni akar. Át akarja élni a tulajdonlás, a birtoklásnak az érzését. Még ha ez egy félbetört, semmire nem használható ceruza, mert ilyen dolgokról van szó, mi is ezt birtokoltunk gyerekként, tele volt a zsebünk, madártól elkezdve nem tudom én mivel, át akarja élni ezt a birtoklás érzését, és itt térünk vissza a példázathoz, a saját világunkhoz is, mert erről szól ez a példázat. Erről is szól a legeleje. Amikor Jézus úgy nevezi meg az atyát, hogy gazda, hogy tulajdonos.
és szembesít bennünket ezzel a nagyon mélyen meghatározó, sok tekintetben önpusztító dologgal, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, hogy birtokolni akarunk, és tulajdonos akarunk lenni, csak itt már nagyban megy a játék, és legfőképpen a legfontosabb dologról van szó, az életünkről. Így fogalmaztam meg, és engedjétek meg, ugye szó szerint felolvassam, mert talán nem is tudnám ilyen pontosan megfogalmazni, mint amikor az elmúlt napokban így leírtam. Itt megint nagyon erősen becsap bennünket a sátán, hiszen miközben ő maga tulajdonított el döntésünk alapján az életünktől az életünket, annak a hazugságában tart, hogy tulajdonosok vagyunk. Szabad és független lények. Miénk az életünk. Ennek a hazugságnak a fenntartása pedig, ahogy a példázatban látjuk, ahogy a Golgotai keresztre nézve látjuk, nagyon súlyosára van. Ez pedig nem más, mint a halál. A másik és önmagunk halála, ha ebben maradunk. Ezért nagyon határozott állítás, szembesítő igazság Jézus ajkán, amikor ebben a példázatban a Teremtő Atyát, mint gazdát nevezi meg. Ne menjünk el, felszínesen nem lett a szó mellett, amikor gazdának nevezi meg. A szőlőföld gazdájának nevezi meg. Az örökkévaló. Az örökkévalót Isten fia. És ezzel szembesít bennünket is, akik tele vagyunk birtoklásvággyal. És legfőképpen az életünkre nézve mondjuk azt, hogy mi szabad emberek vagyunk. Miközben pontosan ezáltal a gonosz tulajdonította el az életünket és lopta el. Amikor nem akarunk szembesülni azzal, ami itt van, hogy Isten a mi teremtőnk és ő a gazda. És az a csodálatos ebben a történetben, megmondom őszintén, hogy én se gondolkodtam még nagyon-nagyon el ezen a dolgon, hogy nem csak azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy ő a gazda, és számol le azzal a hazugsággal, hogy mi lennénk az életünk tulajdonosa, hanem ez a gazda úgy állítja elénk Isten fia ebben a példázatban, gondoskodó és elképesztő módon nagylelkű. Nem úgy nagy lelkű, hogy mi szoktuk használni ezt a szót, hogy nagy lelkű vagyok, hogy átnézek a másik hibáján, hanem úgy nagy lelkű, hogy itt olvassuk. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, utána bérbe adta a munkásoknak, és idegenbe távozott. Nem csupán arról beszél Jézus, hogy ő a szőlőskert gazdája, így is mondhatnám az életünknek a gazdája, mert erről is beszélnünk kell, hanem egy olyan gazda, aki mindent megtesz, aki gondoskodó, aki olyan gazda, olyan úr, mint ahogy ebben a példázatban Isten fia elénk állítja. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy ebben az életben igazából mindig minden kifoszt bennünket. Ő az egyetlen, aki úgy kér tőlünk, hogy közben hihetetlen módon meggazdagít bennünket. Miénk lesz az Isten országa és az örök élet. Mit látunk a bérbeállt szülőmunkások szívében és az abból fakadó cselekedetből? Menjünk tovább, lássuk meg ennek is az üzenetét. Az, hogy a tulajdonos szemléletünkből fakadó bűn nem csupán egy félrecsúszás, nem csupán félreértés, hanem ezáltal önmagunkat is, és az örökkévaló Istent is helytelenül látjuk. A gonosz célja az, hogy abban a térben, amit életnek nevezünk, nyugodtan foglalkozz spirituális dolgokkal, vagy ma szokták mondani, fejlődj spirituálisan, csak ezzel az egyen ne foglalkozzál, hogy jó az életed gazdája, akinek joga van az életedhez. Bármivel foglalkozz spirituális dolgokkal, lelkiséggel, csak ezt az egyet ne lásd meg. Csak ennek az egynek ne adj helyet az életedben, hogy ő az életünk gazdája, akinek joga van a számon kéréshez. Aki elküldheti a szolgáit, aki elküldheti a szeretett fiát, hogy kérje azt a részt, ami neki jár. Foglalkozz bármivel, de az Istenhez való viszonyodban ez előse jöjjön. Újra mondom, az a helyzet, hogy életünkben mindig és minden többet fog magának igényelni, elragadni az életünkből, mint amire jogosult volna, egyetlen egy áldott személy van, aki egyetlen dolgot fog kérni és igényelni, azt, ami valóban hozzátartozik jogosan és jár neki, de ezt is úgy, hogy közben ad, ajándékoz és teljesítesz bennünket. Küldöttekről beszél, az ige, akit a gazda elküldött, és végül beszél az ő szeretett fiáról, akit szintén elküld. A küldöttekre nézve, itt, bocsánat, a kifejezését nem teljesen pontosan fogalmazom talán meg, két körről is, kétszer is megtörténik ez, olvassuk az igébe, és végül elküldi a fiát. Itt látunk a bérlők szívében, a szívének állapotában, hogy a küldöttek felé erőszak és gyilkos indulat van. És van egy mondat, amit én ilyen piros ceruzával, vagy kiemelő filccel, vagy nem tudom mivel aláhúznék a Bibliában. Itt látunk, amikor a fiáról van szó, nem becsülték meg. Amikor készültem erre a szolgálatra, de egyébként napok óta ezen gondolkodom, és ezt forgatom a szívembe, hogy mit jelent ez, hogy nem becsültük meg. És megnéztem a görög szöveget, és nagyon érdekes ennek a szónak a nagyon összetett jelentése. Én szeretem, hogy a mi fordításunkban, mert nem minden bibliafordításban van így, másul azt mondják, hogy nem tisztelték meg őt, vagy nem tisztelték őt. Én nagyon, nagyon hálás vagyok, hogy ez van itt a fordításban, hogy nem becsülték meg őt, és nem becsültük meg őt. És itt ér össze, hogy van egy pont ebben a példázatban, én szeretném, hogyha erre felfigyelnénk, ahol egy idő után már nem is a szőlőskertről van szó, nem is a szőlőről van szó, nem az ahhoz való viszonyról, hanem az elküldött fiúról, és a hozzá való viszonyról. A kettő nagyon szorosan összetartozik. Mert a szőlőskert is az atya tulajdona, és a fiú is az atya szeretett fia, akiben gyönyörködik, ahogy olvassuk a keresztelés történetében. Már nem csupán a szőlőföldhöz való viszonyról van szó, hanem a szeretett egyetlen fiúhoz való viszonyról és viszonyunkról. És jó látni, és jó, amikor Isten lelke vezet bennünket, olvasva ezt a példát, amikor eljutunk ennek a felismerésére, hogy most már tényleg nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy mi a viszonyunk az elküldött fiúhoz. Mi a viszonyunk ahhoz, akit elküldött szeretetről. Így fogalmaztam meg ezt, engedjétek meg, hogy megint szó szerint felolvassam. A fiú szembesít. A fiú a legteljesebb jel, a gazdára, a gazda jogára nézve. A fiú udassága, a fiú valósága kikerülhetetlen. Csak egy választás van. Vagy szembesülve vele mindent átadni, vagy elpusztítani, kiirtani őt, és vele együtt önmagunkat is. Nincs lehetőség valami fajta átmenetre. A szolgákra nézve hihetetlen a bennünket is pusztító, és a küldeteket elpusztító erőszak lepleződik le. A fiúra nézve pedig a meg nem becsülés. És olyan van benne egy egészen döbbenetes mondat, amikor egymás között beszélgetnek a bérlők, és azt mondják, hogy ez az örökös, gyertek, üljük meg, azután miénk lesz az örökség. És azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes ez ránk nézve is, hogy amikor megérkezik a fiú, akkor szembesít ezzel, és kell nekik is kimondani az igazságot. Egyébként ennek a tagadásában, a miénk a szőlőskert. És akkor, amikor megérkezik a fiú, és a fiúnak az igazsága, a fiúnak a valósága szembesíti őket, akkor ki kell mondani az igazságot. Ez az örökös. Minden jogosan az örökkévaló Isten, gyertek, üljük meg őt. Egyszerre derül ki valóban az Istennek a joga, és egyszerre derül ki a fiú jelenlétében és közösségében a szívnek a valóságos benső állapota, és mondják ki, ami tényleg a valóság. Azért állok meg, mert ez egyszerre megremítő, és egyszer egy olyan dolog, amiért végtelenül hálásnak kell lennünk, mert amikor valóban Isten közöttünk van, akkor valóban leleplőződik a szívnek a benső szándéka. És amikor a fiú közöttünk van, akkor valóban megértjük, és ki is mondjuk azt, amit eddig tagadtunk, amivel nem akartunk szembesülni, amire azt mondtuk, hogy ez nem így van. És ők is kimondják. Ez az örökös. Igazságot mondanak? Igazságot mondanak. Csak nem így érték meg. Gyertek, üljük meg őt. Elképesztően erős mondat ez. Amikor nem csak a szavak egymás utániságára figyelünk oda, hanem a jelentésére is. És végül van egy pont a történet a példázat végén, ahol a példázatban szereplő gazda fia és az Isten fia, aki mondja a példázatot, egyértelműen összeér, és egyé válik. Jézus nem csak ismeri a szívük szándékát, mármint a főpapok és a mi szívünknek a szándékát, hanem az atyának, a gazdának való engedelmességéből igent mond rá, és magára veszi ennek a következményét. És ezt nagyon fontosnak tartom. Bocsánat, egy kicsit elhadartam ezt a mondatot, rossz szokása, majd sokszor beszélek gyorsan. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert ha enélkül nézzük azt, amit az atya tesz, a gazda tesz, akkor nem értjük. Hát elküldte a szolgáját, hát nem tanult belőle? Hogy tehette ki a fiát ennek a következménynek? Hát nem ő a hibás. De nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy az a fiú, aki mondja a példázatot, arról a fiúról, akiről szól a példát, összeér, és annak a következményét, hogy mi ezt elutasítjuk, magára vállalja. Ott a Gecsemáné kertjében, amikor imádkozik, és azt mondja, atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. És miért mondom mindezt, és tényleg az utolsó gondolat, ami nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy föltegyük magunknak a kérdést, hogy akkor hogyan tovább. A Golgotai kereszt óta, amikor Isten fia elénk lép és szembesít bennünket a birtoklásvágyunkkal, a hazugságunkkal, a szívünk belső állapotával, a szívünk belső tartalmával, most már úgy szembesít bennünket, hogy megteremtette azt az utat, annak a lehetőségét, hogy ez megváltozzon, hogy ez másképp legyen. Igen. Ugyanazok vagyunk, mint a főpapok, de ő a Golgotai kereszt óta. Erről szól a nagy hét, erről szól a nagy péntek, erről szól az ünnepünk. Megteremtette annak a szellemi valóságát, lelki valóságát, hogy legyen számunkra lehetőség. Így írtam le magamnak, és ezt is felolvastam, engedjétek meg. Jézus jelenlétében, ami életünkben is, ez jön elő. És miközben mi teljesen azonosulunk a főpapokkal, a Golgotai kereszt óta lehetőséget kapunk arra, hogy amikor ez Jézus jelenlétében feltárul, akkor ne úgy menjünk tovább, ahogy a történet végén van, hogy visszazárkózzunk a feltárult szívünk szándékába, a bűnbe, hanem töredelemre jutva megtérünk. Azért ő meghalt és föltámadt Úrhoz. Adja meg az örökké való Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, őszinte szívvel mondjuk, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért a tanításért, példázatért. Nem könnyű nekünk szembesülni, Úrunk, én is megvallom, Uram, hogy nem könnyű emberként, lelkészként szembesülni azzal, amit tanítasz, amit mondasz. De köszönöm, hogy nem bántásunkra mondod mindezt, hanem azért, mert megteremtetted a Golgotai kereszt óta, a Golgotai kereszt által, a tökéletes áldozat által, bennünket meghívó megtérés által az az utat, hogy az életünk gyógyuljon, szabaduljon, újjá legyen. Nagyon erős bennünk, Úrunk, a büszkeség, bennem is, Uram. Nagyon nehéz nekünk elfogadni azt, amikor a Te kristálytiszta igazságod érkezik. Úgy érezzük, hogy szúr, úgy érezzük, hogy sebez, bocsáss meg ezt nekünk pedig éppen, hogy gyógyít. Úrunk, bocsáss meg, amikor azt hazudjuk magunknak, hogy mi vagyunk az életünk tulajdonosa. Amikor olyanok vagyunk, mint a kisgyermek, aki a szeretet hiányát kompenzálja azzal, hogy tulajdonosa akar válni. Köszönjük, Úrunk, hogy a szeretetet nem kell kompenzálni, hanem elfogadható tőled, mert megérkezett, mert nálad van a teljes szeretet. És Úrunk, köszönjük azt, hogy fiadban vállaltad mindazt, amit ebben a példában is olvastunk, a kivettetést falakon kívülre, a halált, hogy számunkra az életet, a megtérést megszerezd. Urunk, még egyszer kérünk téged, hogy áld meg ezeket a napokat, a következő napok szolgálattevőit, készülésükben, és itt jelen, amikor szólják a te ígédet, övezd fel őket, adj nekik tőle jövő bölcsességet. És készíts bennünket az ünnepekre, az úrvacsorai közösségekre, az ige hallgatásra, a gyülekezettel együtt való imádásra. Imádkozunk, Urunk, hozzád betegeinkért, kérünk gyógyulást,
a számukra. Kérünk, hogy állj meg beteg ágyuknál, adj nekik enyhülést. Imádkozunk hozzád a keresőkért, a börtönbe lévőkért, a hajléktalanokért, azokért, akik aggódnak a holnap miatt, akik az élet eldobására készülnek, szenvedélybetegekért, Urunk. Köszönjük, hogy Te vagy a reménység. Köszönjük, hogy Te vagy az Istenhez vezető valóság. És kérünk, áld meg ennek a napnak a további óráit, hát, hogy az igét szívünkbe fogadjuk, forgassuk, taníts bennünket, Urunk, hogy legyünk tőle tanítottak. A föltámadott Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvérek, imádkozzuk együtt az Úrtól kapott imád. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.